Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját hazánkban és határain túl. És köszöntöm az érdeklődő protestáns vagy istenkereső kedves hallgatókat is. Egyben szeretettel köszönti önöket technikus kollégám Tar János. Havi műsorunkat hallják élőben innen a budapesti stúdióból. A mai alkalomra Márton Áronnak rövidebb alkalmi beszédeiből hoztam néhányat, és majd meglátjuk, hogy a műsoridővel hogyan sikerül úgy gazdálkodnunk, hogy a kedves hallgatók minél többet ezekből megismerhessenek. Az első beszéd a Fiú és Szentlélek címet viseli. Ezt írja a beszédében, vagy ezt mondta el a beszédében Márton Áron, egy gépelt jegyzetben volt megtalálható ez a beszéde. Erkölcsi szemlélet válságáról szoktak ma beszélni. Lényegében azonban az évszázadokon át uralkodó és kereszténynek tartott erkölcs a polgári konvenciókon alapuló erkölcs jutott válságba. A polgári konvenciókon alapuló erkölcs jutott válságba a teljes evangélium a múltban is mindig botrány volt, és válságot idézett elő a keresztény felfogásban. A gyökeresen megélt evangéliumtól mindig idegenkedett a keresztény közvélemény. A nagy szentek sohasem illettek bele a korukba, még az egyházi szervezet intézményes rendjébe sem. Maga Jézus Krisztus sem illeszkedett bele készségesen saját korának kialakult rendjébe. A szentek mindig megkérdőjelezték a megmerevedett rendet, mertek kritikát mondani róla. Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy válság és kritika szükségszerűen együtt jár az igazi kereszténységgel. Ha csak a kereszténységen nem szabálygyűjteményt értünk. Egyházi szabály fogyasztók részére. Pünkösd! A Fiú eltávozása az Atyához előfeltétele annak, hogy eljöjjön a Szentlélek. A húsvét és pünkös közötti időben szent csere történik, az emberélet Jézus cserél a Szentlélekkel. A Szentlélek eljövetelének teljes ellenértékét meg kell fizetni. Jézus halála szíven ütötte a barátait, tudomásul kell venniük, hogy akit szeretnek, akiben hisznek, aki ez a reménység köti őket, végleg eltávozik tőlük. Az ő érzéki világukból a hallás, a szemlélés, a tapintás, a testi érzékelés világából, az emberi bizonyosság világából. Csak így és ekkor jöhet el a lélek világába, és csak így lehet, maradhat a történelemben élő emberrel a világ végéig. A lélek Krisztus szeretetének az ereje végtelenül felülmúlja a földi és testi dimenziók erejét, átfogja a földi térségeket és az emberiség történelmének korszakait. Jézus tanítványainak akkor is, ma is meg kellett és meg kell tanulniuk Szent Pállal együtt, hogy Jézus te szerint kell ismerni és bírni. Az ő lelkével való közösség a legvalóságosabb valóság. Nem valós a viszonyunk, ha Krisztusra csak mint volt személyre emlékezünk. Mit jelent akkor, hogy született, atya és anyja van, családi nevelésben részesült, csodákat tett, stb. Mi ő, ha lélek nélkül szemléljük? Csináljatok Krisztusból, amit akartok az egzegézis, a kritika, vagy a história segítségével, vagy mutassátok be Krisztus nekünk, ahogy akarjátok. Az egyház tanításának a fényében, mely zsinatokon és püspökök hangulata szerint keletkezett. Mindezek a körülmények módosíthatják a Krisztusról alkotott képet. Idézi Hegel gondolatait Márton Áron. Hegel ezen szavai meggondolkoztatók. Akkor is, ha csak féligazságot, vagy az igazság egy töredékét tartalmazzák. Olyan ez, mint a filozófia, amikor azt kérdi, milyen az eszme, vagy igazság önmagában és önmagáért, ha az nem fedi sem az Isten, sem az ember egész igazságát. Számunkra Krisztus teste, melyel Palesztina egyik szögletében létezett és működött, nem tűnik el egészen a lélek és szellem világfeletti egyetemességében. A lélek segít, hogy magát, Jézust ismét megtaláljuk, és pedig a test szellemi hatalmával együtt, az egyház misztikus testében, az eukarisztikus misztikus testében, a nagy és kis testvéri közösségben. Ahogy Szent Ágoston mondja, idézet, Jézus hív és szólít minket szóval és tettel, halálával és életével, földre szállásával és mennybe menetelével. Eltűnt a szemünk elől, hogy betérjen a szívünkbe, és ott megtaláljuk. Jézus látható testével eltűnt az Emmauszi tanítványok szem elől, akik útközben megpihentek. Eltűnt abban a pillanatban, amikor nekik nyújtotta az eukarisztiát, az élet kenyerét, a szellemi jelenlét és testvéri közösség eledelét. Eddig az Ágoston idézet. S Jézus 40 nap többször megjelent tanítványainak, és ezek a megjelenések is ilyen egyházi és szentségi jellegűek. Jelei Jézus világot átfogó és jövőt formáló megemlékezésének minden időben a világ minden pontján. Az eukarisztia a foglalata az egyházi és testvéri közösségnek, mely a keresztényeket Krisztussal összeköti. Az eukarisztia testi szellemi erővel, a test elmúlása, eltávozása, feloszlása, hogy eljöjjön a lélek, aki a testet is megtartja és élteti. A húsvétra következő pünköst Krisztus mennybe menetele által elbúcsúzás Jézus földi alakjától, meghalás vele, hogy az eukarisztiában számunkra legyen jelen a világon mindenütt, lelkével, szellemi hatalmával, a gyülekezet testvéri közösségében. Eddig Márton Áron püspöknek a Fiú és Szentlélek címet viselő rövidebb beszéde. Egy másik ilyen viszonylag rövidebb beszéde az Emberi szeretet címet viseli. Szent Ferenc tudatosan nem látta meg a fától az erdőt. Még jogosabban mondhatjuk, nem látta meg az emberektől a néptömegeket. Sajátságosan jellemzi, hogy soha senkit nem kápráztatott el, s ő maga sem áltatta soha magát a tömeg hatalmával. Csak Isten képmását látta, megszámlálhatatlanul megsokszorozva, de sohasem egyhangúan. Számára egy ember mindig az ember volt, épp úgy nem tűnt el valaminő tömör tömökben, mint ahogy nem enyészett el valaminő sivatagban sem. Minden egyes embert megbecsült, azaz nem csak szerette, hanem tisztelte is őket. Rendkívül személyes varázsának az volt a titka, hogy a pápától a koldusig, a sátrában trónoló szíriai szultántól az erdők alatt kóborló rongyos tolvajukig soha senki nem találkozhatott ezeknek az izzó barna szemeknek a tekintetével anélkül, hogy ne támadt volna benne csalhatatlan bizonyosság arról, hogy Bernardone Ferenc valóban ő iránta, az ő egyetlen és felcserélhetetlen, bölcsőtől sírig ívelő személyes sorsa és benne benső élete iránt érdeklődik. Hogy önálló személyi emelkedett, hogy komolyan veszik, s nem puszta szám valamely rendőri nyilvántartás vagy klerikális lista névsorában. Nos, ezt a sajátos erkölcsi és vallási magatartást külsőleg nem lehet mással érzékeltetni, mint az udvariassággal. Szó nem fejezheti ki, mert több, mint pusztán elvont lelkesedés, nem fejezheti ki jobban a jótékonyság sem, mert nem pusztán csak könyületesség. Nem nyilatkozik meg igazán csak a modor vagy egy bizonyos nagylelkűségében, abban, amit jó modornak nevezhetnénk. Szent Ferenc egyszerű életének mezítelenségében és kifosztottságában a fényűzésnek csak egyetlen flosszányához ragaszkodott, az udvari modorhoz. Csak hogy még az udvarokban egyetlen király van, s körülötte száz és száz udvaronc, addig Szent Ferenc történetében egyetlen udvari ember jár körbe száz és száz király körül, mert úgy kezelte az emberek tömegét, mintha királyok tömege volna. Eddig Márton Áronnak az emberi szeretetről szóló rövid beszéde. És egy harmadik beszéde Márton Áronnak az Új Szövetség Krisztusról címet viseli. Ez egy egészen rövid kis megszólalása volt. Az Új Szövetséggel nem tud megbékülni sem az angol, sem a francia deizmus, sem Kant filozófiája, sem a 19. és 20. század filozófiai nézetei, mert az evangéliumok csodálatos dolgokat beszélnek Jézusról. Azt mondják, szűztől fogantatott, férfi közbe jötte nélkül, halottaiból feltámadt, ő a messiás, sőt ő az Isten fia. Aki a világot az okok és okozatok körforgásának látja, az még ha el is fogadja az Isten létezését, nem fogadja el az Új Szövetségnek azt a beállítását, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül belenyúl a világba. A világ az okok és okozatok zárt rendje. Egyik jelenség oka a másiknak. Egyik jelenség magyarázata a másiknak. Itt nincs helye semmi rendkívülinek. Isten beavatkozásának sincs. Bizonyos, hogy a természettudománynak a világ mindenséget az okok és okozatok rendszerének kell tekintenie. Ez segítette és segíti, hogy a dolgok összefüggését jobban feltárja és jobban megismerje. De egészen más kérdés, hogy van-e Isten számára hely ebben a látszólag zárt világban. A természettudomány ebben már nem illetékes, és nem is mondhat semmit, ha megmarad a saját területén. De mégis igaz, hogy egy bizonyos világnézet hívei következetesen fenntartják azt a nézetüket, hogy a vallás és Isten szerepe a világban ma már túlhaladott álláspont. Akkor pedig az, ami rendkívülit, az evangéliumok Jézusról mondanak, költemény, legenda vagy mítosz. Akkor az ilyen emberek gondolkozásában nem is lehet hely az Új Szövetség Krisztusa számára. Ezért vetődik fel a kérdés, mit mond tehát nem az Új Szövetség, nem az egyház és nem a hit, hanem a történettudomány Krisztusról. Eddig a rövid gondolatai Márton Áronnak. Most jön egy rövid tezéi zene, és utána folytatjuk Márton Áron gondolatait.
Yeah.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Márton Áronról szóli havi műsorunk élőadását innen a budapesti stúdióból, és Márton Áronnak egy újabb, hosszabb beszédét fogjuk most megismerni, amely a főparancsról szól, a címe Főparancs egy feladat. Két dolgot parancsol itt az Isten? Vagy ez a két parancs szorosan összefügg? Teszi fel a kérdést a püspök. Azt lehetne gondolni, hogy Isten sokféle parancsot adott, és ezeknek a parancsoknak a teljesítése a konkrét kihatása a próbaköve annak, hogy Istent teljes szívvel és minden erőnkből szeretjük. A dolog azonban nem így áll. Isten és a felebarát szeretete sokkal szorosabban összefügg, mint ahogy azt közösségesen gondoljuk. Ezt a kérdést azért is szükséges közelebbről megfontolnunk, mert a mai ember nehezebben talál el az Istenhez, mint a korábbi korok embere. A mai ember egy szekularizált, magyar kifejezéssel elvilágiasodott világban él. És ebben a világban az ember csak akkor talál Istenhez, és embertársát is csak akkor tudja meggyőzni Isten létezéséről, ha szívből fakadó őszinte szeretet fűzi emberbarátjához. Sem beszéd, sem vallási szertartások, sem kifejezett vallásgyakorlások a mai ember számára nem mondanak semmit, ha mindezeket, a cselekedeteket nem hitelesíti az ember iránti igaz szeretet. A mai ember láttán mindent mitológikus köd nélkül a maga nyers valóságában lát, akar látni, s tudni akarja, mi az igazi magja a nagyhangú szólamoknak, a megváltást ígérő ideológiáknak. Képesítenek-e annyi szeretetre, hogy tudjunk emberként együtt élni? Lehet, hogy a mai ember ezt a szeretetet maga nem gyakorolja, de felismerte, hogy ez kötelessége volna, és hajlandó ennek az igazi értékét és szükségességét elismerni. Többre becsüli a szólamoknál és ideológiáknál, szükségesnek tartja, mint a kenyeret és a gazdálkodást. És nekünk, keresztényeknek, ha eddig nem tettük, most tudomásul kell vennünk, hogy ebben a problémában csíraszerűen benne van az egész kereszténység, és hogy a kereszténység hajtóerejét a mai embernek megmutathassuk, ki kell bontakoztatnunk ezt a csírát. Már a Szentírás jelzi ezt. Szeresd a te uradat Istenedet szívedből, ez az első parancs. És a második, mondja az Úr Jézus, hasonló ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint te magadat. Pál apostol a szeretetet a tökéletesség kötelékének mondja. És ezt a felebaráti szeretetre érti. Erről mondja, hogy aki ezt teszi, teljesítette a törvényt. És azt is mondja, hogy a szeretet külső cselekedetekkel meg kell tanulni, de a kettő mégsem ugyanaz. Ha minden vagyonomat szétosztom a szegényeknek, de szeretetem nincs, semmi vagyok, olvassuk az első korintusi levél 13. fejezetének 3. versében. Ezzel nem azt akarja mondani, hogy belső érzelem és lelkület elégséges. A szeretetnek meg kell nyilvánulnia az életben, valóságos tettekben, különben minden csak üres szóbeszéd, de még akkor is lelkületünk és érzelmünk csupán pengő érzés zengő cimbalom lenne, ha a törvény teljesítését nem úgy fogjuk fel, mint a tökéletesség kötelékét. Így azonban úgy néz ki, mintha Pál Istenre nem is gondolna, hanem valami ateista etikát hirdetne. Ha fele barátomat szeretem, hogyan teljesítem azzal a törvényt? Hogyan lehet ez a szeretet a tökéletesség teljessége, és nem csak annak egy része? Miért mondja az Úr maga, hogy ettől a szeretettől függ az egész törvény, és az is, amit a proféták mondanak? Akkor a felebaráti szeretet csak ugyan a legfontosabb, mindennek a foglalata tartalmazza az Isten iránti szeretetet is. Hogyan lehetséges ez? Isten szeretjük már akkor, ha felebarátunkat személyünk teljes elkötelezettségével igazán szeretjük. Az Isten szeretetében benne van a felebarát szeretete is, és a felebarát szeretete magában foglalja az Isten szeretetét. Ha az ember valóban önzetlenül szabad elhatározásából, abszolút elkötelezettséggel szereti embertársát, már szereti az Istent is. Akkor is, ha ezt kifejezetten nem mondja, vagy ezt nem kifejezetten Istenért teszi. Ha az ember embertársát valóban szereti, bizonyos értelemben a lelke legmélyén, a teremtett világ legbensőbb pontján, a felebarát szeretetében már a saját természet fölötti örök üdvösségén dolgozik, a teremtő és a megváltó Istennel van dolga. Ha a keresztény embertársát valóban Isten szándéka szerint szereti, akkor nem csak Isten valamelyik parancsát teljesíti, hanem olyan örök érvényű élményben van része, amely őt közvetlenül Istennel kapcsolja össze. Ez a találkozás már lényegében üdvösség, megigazulás, isteni élet örökké valóság. Itt már nem arról van szó, hogy az ember, mivel Istent szereti, igyekszik Isten parancsait megtartani, és bizonyos jó akarattal kezeli Isten minden teremtményét. Nem, a felebarát természet fölötti szeretete, Isten szeretete Isten erejében. Ha az ember valóban önzetlenül abszolút odaadással szereti embertársát, már behatolt Isten kimondhatatlanul mélységes titkába, és ezt az ember már csak önmagát közlő Isten kegyelmével teszi, aminek örök értékű üdvösség hozó jelentősége van. Mi több, találkozunk emberekkel, akik nem keresztények és nem is akarnak azok lenni. S tegyük fel, hogy az ilyen ember valóban teljes özetlenséggel szereti embertársát, testvérét, bárkit, akit lát. Mi történik ekkor? Ez csak el is sem méltó szép emberi cselekedet, vagy pedig ez már kapcsolat az Istennel. Azt kell mondanunk, hogy igen, az igazi felebaráti szeretetben, amikor az ember lénye teljes erejével, fenntartás nélkül szereti embertársát, mindig és mindenütt, ahol ez történik, azt kell mondanunk, szereti az Istent. Ez az Isten szeretet, Caritas. Nem azért, mintha az ilyen tett természeténél fogva kiváltaná az Isten szeretetet, hanem azért, mert olyan világban élünk, mely Isten titokzatos intézkedése folytán Isten örök életére van beirányozva. S ha az ember szándékos és bűnös hitetlenséggel nem zárja ki magát a világnak ebből a természet fölötti kegyelmi erőteréből, a felebarát szeretetével találkozik Istennel. A felebarát szeretete nem akármilyen erkölcsi tett, hanem az emberi lét erkölcsi alapját érintő tett. És ha az ember létének alapvető magatartása szeretet, az embertárs iránt, ez bárhol történik, ha az egyházon kívül is, ez az alapvető magatartás Isten szeretet, Caritas, mert Isten egyetemes üdvözítő szándéka folytán a Szentlélek műve, kegyelem. Ha embertársunknak megbocsátunk, ha gyöngeségeit, hibáit tapasztalva elviseljük azokat, ha önzetlenül, teljes odaadással támogatjuk, ha magunkról megfeledkezünk, mindig a végtelen, a megnevezhetetlen, az átfoghatatlant érintjük. Ilyenkor mindig az Istennel van dolgunk. Végeredményben semmit sem tudunk Istenről, ha nem ismerjük az embert. Azt az embert, akivé maga az Isten lett, amikor felvette az emberi természetet. Csak az emberré lett igében, Jézus Krisztusban tárul fel az emberi mi volt végső titka, mélysége. Magunkról a leglényegesebbet és a legmélyebbet csak akkor mondjuk ki, ha azt mondjuk, mi vagyunk a létező, akit az Isten magáévá tehet és magáévá tett. Csak akkor értjük, mi vagyunk, mi magunk, ha ezt mondjuk. És csak akkor élünk igazi mi voltunknak megfelelően, ha embertársunkat önzetlenül szeretjük, nem csak szóval vagy ünneplés alkalmával, hanem a mindennapi szürke élet nyers, közönséges, brutális körülményei között. Akkor találkozunk az Istennel, és azt kell mondanunk, hogy minden imádság, az egyház minden kultusza, jogrendje, intézménye csak arra való, hogy segítsen szeretni az Istent és fele barátunkat. Istent nem szerethetjük másképp, csak fele barátunkban. S ha ezt tesszük, akkor teljesítjük a törvényt. Ha megértettük, hogy milyen szorosan összetartozik Isten és a fele barát szeretete, akkor értettük meg, hogy mi a kereszténység, és milyen Isten ilyen egyszerű kereszténynek lenni. Sok mindent kell a szószékről, a hitoktatásban, a pasztorációban, a kereszténységről mondanunk. De ha nem tudjuk életünkkel és tetteinkkel bizonyítani, hogy el vagyunk számva önzetlenül szeretni fele barátunkat, hiába való minden beszédünk. Nem tudjuk a mai ember érdeklődését Isten iránt felkelteni. Ha Istennek és szeretetének a hírnökei akarunk lenni, akkor egész egyszerűen legyünk türelmesek, áldozatkészek, megbocsátók, jóindulatúak fele barátunk iránt. Vagyis szeressük fele barátunkat. A gyűlölettel szembeszállt a szeretet. A gyűlölködés mesterséges szítása, a gonoszság, kíméletlenség, kegyetlenség szemérmetlen működése elfelejtett húrokat érintett meg a lelkek mélyén. Erények virágoztak ki védekezésül a lealjasodás ellen. A szeretet, a segítőkészség csodálatos gesztusait tapasztaljuk napról napra, jeléül annak, hogy az ember emberségét meg akarja menteni a jövő korok számára is. Eddig Márton Áron beszéde a főparancs egy feladat címmel. Kedves hallgatóim, van még időnk legalább egy Márton Áron megint csak egy nagyon rövid kis beszédet megismernünk, ez inkább egyfajta hozzászólása volt egy rendezvényen. A nő megbecsülése címet viseli. Jézus Krisztus hozta a világba az emberek egyenlőségének és a személy méltóságának radikális eszméjét. A görög-római világban az emberek túlnyomó többségét közönséges dolognak, tárgynak, eleven eszköznek tekintették és úgy kezelték. A rabszolga csak leltári tárgy volt. A szó betű szerinti értelmében. Jézus Krisztus hozta a világba a nő megbecsülését. Abban a világban, amelyben ő megjelent és dolgozott, a zsidó egyisten hívő társadalomban és a görög-római pogány társadalomban teljesen új, merész, forradalmi jelenség volt, ahogy ő kezelte a nőt. Az ókori kultúrákban a nőnek nem volt szerepe, és a kereszténység hatósugarán kívül ma is megalázó helyzetben van. Nyugaton a kereszténység, és nem utolsó sorban, a katolikus Mária tisztelet állította a nőt arra a piedesztára, mely a civilizált világban ma a nő kiváltsága. S ha a föld többi népénél is megindul a nő felszabadítása, annak a szellemnek köszönhető, mellyel a kereszténység itatta át az emberiség gondolkodását. Jézus adta vissza a méltóságát az emberi munkának is. Eddig Márton Áronnak a rövid kis tulajdonképpen hozzászólása ehhez a témához. És akkor még két rövid Márton Áron gondolatra is lesz időnk. Az egyik egy egészen rövid Krisztus követő ember címet viseli. És aki Krisztus követi, az is veszedelmes ember. Aki vele találkozik, és az ő eszmét elfogadja, az másképp gondolkozik, mint a világ. A keresztény útja ezért magányos út. Sokszor még a szülei, testvérei, barátai sem értik meg. Ezért mondja az Úr: azért jöttem, hogy elválasszam a fiút az apjától, a leányt az anyjától. Krisztus az ő tanítványaitól azt várja, hogy a legszorosabb vérségi köteléket is elszakítsák, ha az akadálya lenne a hitnek, és vállalják az üldözést is a hitért. Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak, olvashatjuk a János Evangélium 15. fejezetének 20. versében, és a Máté Evangélium 10. fejezetének 22. versében. Egy másik Márton Áron rövid gondolatsor. Krisztus irányultsága. Nem eszménynek adjuk át magunkat, hanem élő személynek, az Istennek, aki testvérünk a szó teljesebb értelmében. Testvérünk, mert ember is. Számunkra az élet egész értelme Jézus Krisztusban foglaltatik össze. Legfőbb célunk, hogy megtanuljunk átélni a világban a teljes és igazi barátságot Jézus Krisztussal. Mindenekelőtt őt szeretjük, érte fáradunk, dolgozunk és szenvedünk. Az ő szeretetére válaszolva akarunk órákat tölteni színe előtt. Hitünk és hitbeli törekvésünk elsősorban a Krisztussal való személyes találkozásra irányul. Biztosak vagyunk afelől, hogy nem tévedhetünk, ha egész valónkkal hozzá kapcsolódunk, ha életünket neki adjuk, neki, aki az út, igazság és élet. Őt, az élő Krisztust találjuk meg a hitben, az oltári szentségben, az evangéliumban és embertársainkban. Mert itt s bennünk lakozik, mindent odaadunk az embereknek, ő érte, s a közülünk is a legszegényebbek, a legnyomorultabbak, az igazságtalanság legnagyobb áldozatainak a gondjaiban, bajaiban, fájdalmaiban és munkájában osztozunk, amennyire erőnkből telik, azért tesszük, mert Jézus szereti őket, s minket is arra tanít, hogy bennünk őt, az igazi embert, a fájdalmak férfiát lássuk. Minden olyan bonyolult ebben a forrongásban lévő feje tetejére állított világban. A világegyetem hirtelen kitágult, s a társadalmi és gazdasági élet minden síkján annyi probléma merül fel, hogy az ember szinte belekábul. Megnövekedett hatalma ellenére érzi a gyöngeségeit és erői korlátait. A kereszténynek is kötelessége dolgozni azon, hogy a földön megszűnjék az igazságtalanság, és az emberek élete nem csak emberi, hanem keresztényi létfeltételek között folyik. Ennek a véglehajtásnak, ennek a feladatnak a végrehajtása azonban olyan erőfeszítést és bonyolult módszerek olyan igénybevételét követeli, hogy az teljesen leköti az ember gondolatvilágát, és elfordítja Krisztustól. Krisztus nélkül pedig értelmetlen a világ. Eddig Márton Áron beszéde Krisztus irányultságával kapcsolatosan, és most már műsorunk vége felé közeledünk. Én szeretném megköszönni a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Itt a műsorunk végén szeretném kérni a Mária Rádió vezetőségének a kérését tolmácsolva, köszönjük meg adományaikat és kérjük, hiszen ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök nagylelkű adományai nélkül, amelyekre különösen most a gazdasági nehézségek közepette még inkább szükségünk van. Kérem, imádkozzanak Márton Áron püspök mielőbbi boldogávatásáért, az igazságos békéért a világban és Ukrajnában, egyházunkért és népünkért, a fiatalokért és önmagukért. Itt szeretném megköszönni Tar János kedves kollégámnak a újabb áldozatos szolgálatát. Kívánok mindannyiuknak nagyon szép estét és áldott további napokat. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Sós Károly. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó estét kívánok.
A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.